Kék úr nyomában. Egy napfényes délután a tengerparti sétányon egy Magilton nevű férfi sétált nevéhez illően nyomott hangulatban. Jegyzet. Ladovic Magilton, angol szabósegéd, a 17. században szektát alapított, amely a múlt század derekáig állt fenn. Híveit korábban üldözések érték. Az aggodalom patkó alakra görbítette homloka ráncait, s felé ugyan hiába néztek, tapsra várva a mutatványosok, akik hosszú lázban vették birtokukba lenn a plázs homokos csíkját. Hiába emelték a sétány felé a pojácák sáppat holdvilágképüket, mely úgy fehér lett, mint döglött halak hasa, az ő kedélyét fel nem derítették. A táncosok, akik szürkés-fekete korommal afrikai vadembernek maszkírozták magukat, épp oly kevéssé ihlették könnyebb gondolatokra. Levert, kiábrándult férfiú volt. Kopaszodó homlokát mély ráncok redőzték, beesett vonásai befelé forduló hajlamra utaltak. Az egész arc kopottas kifinomultságával furcsa kontrasztot alkotott annak egyetlen agresszív ékessége. Fes, kemény, szálú, huszártiszti bajusz volt ez, amelyről az embernek olyan gyanúja támadt, hogy álbajusz. S valóban lehet, hogy álbajusz volt. Lehet viszont, hogy ha nem hamis, akkor erőszakolt. Mintha rohamvást kellett volna megnövesztenie merő elhatározásból. Annyival inkább illett a foglalkozásához, mint az egyéniségéhez. Mr. Magilton egyszerű és tisztességes magánnyomozó volt, és a fent említett aggodalom egy munkaköri baklövés következtében árnyékolta be homlokát. Egy szóval mélyebbről fakadt, mint vezetéknevének baljós asszociációiból. Lelkének valami tudatalatti mélységében még akár büszke is lehetett volna nevére, mint hogy szegény, de fedhetetlen szülők gyermeke volt, akik állításuk szerint a szabadelvű Magiltonianus szekta alapítójától származtak, az egyetlen férfiútól, aki képes volt ezen a néven követelni helyet magának az emberiség történetében. Bosszúságának kézenfekvőbb oka az volt, legalábbis ő így magyarázta, hogy tanúja volt egy világhírű milliomos brutális meggyilkolásának, s nem tudta megakadályozni, holott heti 5 fontos honorárium ellenében erre szerződött. Így aztán érthető, miért nem támadt fel benne az életöröm még akkor sem, mikor egy érzéki hang a partról ezt bukta. Légy az én ékes, fényes napom. Egyébként volt lenn a parton egy-két ember, aki azonosulni tudott volna a gyilkossági ügyben támadt lelki furdalásával és a magiltoni hagyományokkal. A tengerparti üdülőhelyeken ugyanis nem csak pojácák szokták megcélozni a szerelmes ösztönöket, hanem prédikátorok is gyakran tekintik szószéknek, ahonnan épp oly hévvel komor és kénköves intelmeiket kiálthatják szerte. Aligha kerülhette el Mr. Magilton figyelmét például az a hajlott korú szónok, aki vallásos proféciáit olyan kiáltásokkal, sőt üvöltésekkel adta elő, hogy hangja elnyomta a benjókét és a kasztanyettekét. Hajlott hátú hórihorgos lompos öregember volt, vízhatlan zubbonyban, amilyet a halászok szoktak viselni, de furcsa mód hosszú, leomló pofaszakállat viselt, amilyet nem lehetett látni, mióta a jókedélyű viktoriánus dandy kiveszett. A tengerparti kóklerek szokása szerint, akik mindig kiraknak maguk elé valamit, mintha eladásra kínálnák, az öreg egy alaposan elfoszlott halászhálót lengetett maga előtt, újra meg újra szétterítette a homokon, mint valami szőnyeget egy királynő elé. Időnként meg vadul a feje fölött forgatta, mint egy római hálós gladiátor, hogy ellenfelét felnyássarja 3 ágú szigonyával. Át is szúrt volna bárkit, csak lett volna 3 ágú szigonya. Minden mondata a büntetésre volt kihegyezve, hallgatói másról sem hallottak, mint a testre és a lélekre váró csapásokról. Hangulata annyira közel állt Mr. Magiltonéhoz, hogy lehetett volna megháborodott hóhér is, aki gyilkosok tömegének prédikál. A gyerekek a környéken vén kénkövesnek csúfolták, de más különbségei is voltak az öregnek, nem csak teológiaiak. Például szeretett bemászni a móló alá, ahol aztán hosszasan üldögélt a vas szerkezet egyik keresztrúdján, hálóját a tengerbe lógatva, és kijelentette, hogy halászatból tartja fenn magát, bár kétséges, hogy látta bárki is halat fogni. De a tapasztalatlan korzózók nem egyszer halára rémültek a végítélet jósló üvöltéstől, mely mintha vihar felhőkből csapott volna le, holott a hang a móló vastraverzei közül jött, ahol a megszállott öregember ült maga elé meredve, s fantasztikus pofaszokállal moszatként csüngött alá. A detektívet azonban sokkal kevésbé irritálta a vénkén köves, mint az a másik pap, akivel találkozója volt. Hogy megmagyarázzuk-e második sokkal jelentőségteljesebb találkozást, el kell mondanunk, hogy a gyilkossági üggyel kapcsolatos megrendítő élménye után Mr. Muddleton nagyon helyesen kiterítette kártyáit. Beszámolt az eseményekről a rendőrségen, és mindent elmondott a megboldogult milliómos Graham Bruce egyetlen elérhető képviselőjének is, mégpedig a magántitkárának, egy bizonyos Anthony Taylornak. A felügyelő sokkal nagyobb együttérzést tanúsított, mint a titkár, de őszinte együttérzésében olyan meghökkentő tanácsot adott, amilyet Muddleton semmi szín alatt nem várt volna el egy rendőrtől. Némi töprengés után ugyanis a felügyelő azt tanácsolta Muddletonnak, hogy konzultálja meg az ügyet egy tapasztalt amatőrrel, aki tudomása szerint épp a városban tartózkodik. Mr. Muddleton jó néhány riportot és még több detektív regényt olvasott a nagy kriminalistáról, aki intellektuális pókként ül a könyvtárszobájában, és elméleti szálakból az egész világot átfogó hálót sző. Arra számított, hogy egy elhagyatott kastélyba vezetik, ahol a híres szaktekintély majd bordó bársonyköntösben fogadja, vagy egy mandászcobába, ahol vendéglátója ópiumon él, és akrosztihonokat farag, vagy egy óriási laboratóriumba, vagy egy magányos toronyba. Elképzelhetjük, mennyire elképett, mikor a plázsra vezette le a felügyelő, és ott a móló mellett a nyüzsgő tömegben egy alacsony, köpszös, reverendás férfinak mutatta be, aki széles karimájú kalapban és ajkán széles mosolyjal egy csapat szegény gyerekkel ugrabugrált a homokon, s nagy vidámon hadonászott egy csöpp falapáttal. Mikor sikerült a kriminológus tisztelendőt, aki, ha jól értette, Brownnak hívták, elszakítani, ha a falapáttól nem is, de legalább a gyerekcsapattól, Muddleton bizalma irányában nemhogy nőtt volna, inkább csökkent. Az atya szórakozottan téblábolt a tengerpart elmaradhatatlan mutatványosai között, témáról témára ugrált, külön élvezettel merült el az ilyen helyeken divatozó játékautomaták örömeiben, ünnepélyes képpel dobálta be a pénzt, és nagy odaadással figyelte, hogy játsszák le a golf, futball vagy kriket csatákat az óraszerkezet által mozgatott bábuk. Végül teljesen átadta magát egy futóverseny izgalmainak, amelynek során egy fémbaba egyszerűen futva s nagyokat ugorva követett egy másikat. Miközben nagyon figyelmesen hallgatta a beszámolót is, amely megállás nélkül ömlött a kárvallat nyomozó szájából. Csak hát a nyomozót roppant mód idegesítette, hogy a tisztelendőnek nem tudja a jobb keze, mit cselekszik a bal, mármint a pénzdarabokkal. Úgyhogy végül ingerülten megkérdezte. Nem ülhetnénk le valahol? Van nálam egy levél, amelyet meg szeretnék mutatni, anélkül nem igen érteni, amit el kell mondanom. Brown atya megadó sóhajjal fordított hátat a fémfigurának, és odament egy öntött vaspadhoz, s leült a nyomozó mellé. Az meg már vette is elő a levelet, széthajtogatta és átnyújtotta. Milyen furcsa, sietős fogalmazvány, gondolta magában Brown atya. Tudta, hogy a milliómosok nem mindig adnak a jó modorra, főleg nem, ha olyan köznapi lényekkel kell érintkezniük, mint például egy nyomozó, de valahogy az volt az érzése, hogy nem csak a szinte sértőn, sietős modor volt oly különös a fogalmazványban. Kedves Muggleton, sose hittem volna, hogy ide jussak, hogy ilyesmire szoruljak, de betelt a pohár. 2 éve tűröm, de most már nem vagyok hajlandó tovább tűrni. Az egész ügyről elég, ha annyit tud, hogy van egy csirkefogó, aki nagy szégyenemre az unokafivérem. Volt már jegyűzér, csavargó, kuruzsló, sőt, színész is. Van képe családunk nevével föllépni, és a Bertrand Bruce nevet használja. Biztosan valami ócska munkát kapott itt a színháznál, vagy legalábbis ilyesmire számít. De ne higgye, hogy ez a fő ambíciója. Legfőbb ambíciója, hogy engem lejárasson, és végleg kikészítsen, ha teheti. Régi ügyesz köztünk, és nem tartozik senkire. Elég az hozzá, hogy fej-fej mellett futottunk az elején a célpont felé, amit mondjuk nevezzünk szerelemnek. Tehetek én róla, hogy ő vesztesnek született, nekem meg minden sikerül. A piszok esküdözik, hogy még sikerülni fog neki. Lepuffant és megszerzi a... De ez már mindegy. Gondolom nem beszámítható, s ki tudja, szerintem gyilkolni is képes. Heti 5 fontot adok, ha vállalja az ügyet. Legyen a móló végén ma este zárás után. Az az egyetlen biztonságos pont a városban, ha ugyan van még biztonságos hely itt. G. Brian Bruce. Nem mondom, mondta Brown atya szelíden, eléggé kapkodó levél. Muggleton egyetértően bólintott, és kisváltatva belekezdett a történetébe. Kissé ügyefogyott megjelenéséhez képest furcsán kifinomult volt a stílusa. A pap tudta, milyen műveltséget képesek hobbiból elsajátítani és magukba rejteni egyes alsó vagy középosztálybeli emberek. Mégis elámult, ahogy a kitűnő stílusérzékkel megválogatott szavakat hallgatta. Talán egy kicsit túl választékosan, de szinte nyomdakészen folytak a nyomozó ajkáról. Mikor odaértem a móló végén álló kis pavilonhoz, tiszteletre méltó ügyfelemet nem láttam még sehol. Benyitottam a pavilonba. Gondoltam, talán azt szeretné, hogy egyikünket se lásson meg senki a környéken. Egyébként túlzás volt. A móló olyan hosszú, hogy senki se láthat el a legvégén álló pavilonig a partról vagy a sétányról. Majd az órámra nézve konstatáltam, hogy a bejáratot közben biztosan lezárták. Bizonyos értelemben hízelgőnek éreztem, hogy kettesben akar lenni velem, ezzel kimutatva, hogy bízik a segítségemben és védelmemben. Különben is ő maga kívánta, hogy záróra után találkozzunk, és én pontosan eleget tettem kérésének. 2 szék volt a kis kerek pavilonban, ha ugyan úgy hívják. Én minden esetre leereszkedtem az egyikre, és nyugodtan vártam. Nem kellett sokáig várnom. Híres volt a pontosságáról, s valóban, ahogy feltekintettem velem szemben az egyik kerek kis ablakon át, hamarosan megpillantottam, ahogy lassan elhalad, nyilván a biztonság okáért körbe akart előbb menni a pavilon körül. Korábban csak fényképről ismertem, s fényképet is rég láttam róla, de nem lehetett nem felismerni, bár természetesen kissé megöregedett az eltelt idő alatt. Az ablak előtt elsuhanó arcél markáns vonásait az orr uralta, mert olyan volt, mint egy sas csőre, de valahogy öregedő sas képzetét keltette az emberben, amely már nem vágyik felröpülni, összecsukta szárnyait. Ennek ellenére egész külsejéből tekintés sugárzott. A parancsoláshoz szokott ember nyugodt fölénye, mely azokra jellemző, akik, mint ő is, hatalmas rendszereket mozgatnak, és mindenki engedelmeskedik nekik. Egyszerűen volt öltözve, már amennyit láttam belőle. Különösen a vakációzókhoz képest, akik között a nap nagy részét tölthettem, de azért úgy láttam, a kabátja rendkívül elegáns, tökéletesen követi szabásban az alakját és a gallér kihajtóját, Astrahan prém szegélyezi. Mindezt egy másodperc alatt konstatáltam, mert amint megláttam, felálltam, hogy a bejáratnál üdvözölhessem, és mikor a kilincsre tettem a kezem, akkor ért az első sokk azon a szörnyű éjszakán. A bejárat be volt zárva. Valaki rám zárta az ajtót. Egy pillanatig kővé meretten álltam. Majd a kerek ablakra néztem, ahonnan persze addigra már eltűnt a tovasúvanó alak, de ahol abban a pillanatban megjelent a rejtély megoldása. Az üveg mögött hirtelen, mint kerektükörben egy másik figura arcéle villant fel. Hegyes orrú arc, mint a vad után szimatoló kopóé. Amint megláttam, tudtam, ki az. A bosszúálló, a gyilkos vagy leendő gyilkos, aki évek óta követte a Milliomos szárazon és vizen, s végül sikerült belekergetnie ebbe a zsákutcába, a mólóra, mely a part és a tenger között függött a levegőben. És természetesen azt is rögtön tudtam, hogy ő zárta rám az ajtót. Akit először láttam, magas férfi volt, és az üldözője még magasabb, de kissé csökkentette a különbséget, hogy az utóbbi felhúzott vállak között kissé előre nyújtotta a fejét, mint a jó szimatú vadászkutyák. Ettől aztán úgy nézett ki, mint egy púpos hátú óriás. De ahogy egymás után elvonultak a kerek ablaküveg mögött, a profiljuk valahogy mutatta, hogy vér szerinti kötelék kapcsolja a gazembert híres rokonához. A gazfickónak is madárcsőrszerű volt az orra, de kopottas, zűlött megjelenése miatt az ember inkább kesejűhöz hasonlította volna, semmiképp nem sashoz. Borotválatlan, sőt erősen borostás volt az arca, és a nyakába csavart durva gyapjúsáltól a háta még puposabbnak hatott. Ezek apróságok, és távolról sem érzékeltetik, milyen dermesztő benyomást keltett durva a profilja agresszív mohóságával, mennyire ott érezte az ember hajlott alakjában és óriási lépteiben a közelgő iszonyatot. Nem tudom, nem ismeri-e véletlenül Blake részkarcát, amelyet néha felületesen a bolha szellemének neveznek. Máskor, ha jól emlékszem, a véres büntet víziója címmel idézik, ami jobban leírja a látványt. Szörny alak Blake látomása. Felhúzott vállú, lopakodó óriás rémképe. Kezében késmegtál. Ennél az alaknál nem volt késmegtál, de amikor másodszor suhant el az ablak mögött, láttam, hogy a sál mögül egy revolvert húz elő, és marokra fogva valami célra irányítva tartja a kezében. Előre-hátra pislogott, és szinte világított a szeme fehérje a holdfényben. Villámgyorsan pillantott előre meg hátra, mintha képes lenne világító szarvacskákként kiugratni szemeit az üregükből, ahogy egyes hüllők teszik. Háromszor haladtak el az ablak előtt, az üldözött és közvetlenül nyomában az üldöző, mire végre ráébredtem, hogy tenni kell valamit, akármilyen reménytelen is minden beavatkozás. Elkezdtem rázni a kilincset, aztán mikor a gyanútlan áldozat az ablak elé ért, az ablaküveget kezdtem verni, azt reméltem sikerül betörni, de vastag dupla üveg volt, s oly mélyen volt a falba illesztve, hogy alig ha lett volna remény, hogy eljutok a külső üvegtábláig. Minden esetre méltóság teljes ügyfelem észre se vette az ajt, sem kétségbe esett integetésemet, s az árnyjáték szörnyű jóslatával körbe-körbe forgott, újra meg újra megismétlődött a szemem előtt. Végül teljesen beleszédültem és émelyektem. Aztán egyszer csak a körbenforgás leállt, és sötét űr tátongott az ablak mögött. Vártam, de tudtam, hogy nem fognak többet felbukkanni. Tudtam, hogy az iszonyat mindjárt bekövetkezik. A többit nem is kell elmesélni, nyilván el tudja képzelni. Tehetetlenül ültem a pavilonban, és én is próbáltam elképzelni, vagy próbáltam nem gondolni rá. Elég az hozzá, hogy a rémséges csöndben, amelyben a léptekzaja hátborzongató módon elült, a tenger tompa zúgásán kívül pár pillanat múlva két hang hallatszott. Először egy lövés, éles durranása, majd rögtön tompábban egy csobbanás. Pár méterre tőlem megölték az ügyfelemet, és én még csak jelezni se tudtam, hogy ott vagyok a közelükben. Nem akarom mutatni vele, hogy mit éreztem. S a gyilkosság sokján túl is tudtam lépni, képtelen vagyok szabadulni a rejtélytől. Értem, mondta szeliden Brown atya. De mi itt a rejtély? Hogy a gyilkos hogyan jutott le a mólóról, válaszolt a nyomozó. Amint másnap reggel újra megindult a forgalom, kiszabadítottak fogságomból, én meg persze azonnal rohantam a bejárati kapuhoz, hogy megkérdezzem, ki ment ki a kapun nyitás óta. Nem akarom a részletekkel terhelni, de meg kell említenem, hogy szokatlanul nagy vaskapuról van szó, amelyen seki sebe nem igen mehetett senki, amíg zárva volt. Az őrök nem láttak senkit lemenni, aki távolról is hasonlított volna a személy leíráshoz. És a gyilkos, ugye, igen szemet szúró jelenség volt. Még ha valami módon megpróbálta volna is álcázni magát, nem létezik, hogy meg tudott volna szabadulni rendkívüli testmagasságától és jellegzetes családi örökségétől, a sasorrától. Az is szinte ki van zárva, hogy megpróbált volna kiúszni, mert fölötté viharos volt a tenger, és a parton nyoma sem, hogy valaki végig gyalogolt volna a puha homokon. És különben is, ha egyszer nem, hogy hatszor látta az ember azt az ördögi tekintetet, megesküdhet rá, hogy pokoli terve sikeres megvalósítása után semmiképp se jutott eszébe vízbe folytani magát. Értem, értem, bólogatott Brown atya, és különben se illenék az eredeti levél fenyegető hangneméhez, amely szerint az illető a bünténytől különféle előnyöket remélhet. De van még valami, amit nem ártana megfontolni. A szerkezet a móló alatt. A mólókat általában bonyolult vastraversz hálózatra építik, amelyen egy ügyes ember úgy végig tud mászni, mint egy majom egy erdőn keresztül. Igen, ez nekem is eszembe jutott, mondta a magánnyomozó. De a móló szerkezete több szempontból is rendhagyó. Először is szokatlanul hosszan benyúlik a tengerbe. Azon kívül vaspilléreken nyugszik, amelyeket vasgerendák bonyolult hálózata támaszt ki. De a pillérek oly messze esnek egymástól, hogy ember nem képes eljutni az egyiktől a másikig. Csak azért említem, szólt elgondolkodva a páter, mert eszembe jutott az a fura öreg a hosszú pofaszakállával, aki a parton szokott szónokolni. Ő minden esetre fel tud mászni az első keresztgerendára. Úgy tudom, dagálykor onnan szokott halászni. Zavaros így. És ki tudja, talán a zavarosban halászik. Ugyan mire gondol? Hát, kezdte Brown atya, s közben a gombját savargatta, és elmélyülten bámult a zöld víztömeg felé, amely kísérteties fényt kapott a naplemente utolsó sugaraitól. Szóval én megpróbáltam egyszer barátságosan elbeszélgetni vele. Barátságosan és egyáltalán nem fölényesen. Remélem érti. S szóba hoztam az evangéliumi időket, mikor a halászat és a prédikáció együtt járt, és kézenfekvő módon Simon Péterre utaltam, akiről Jézus azt jövendőli, hogy halak helyett majd embereket fog. Erről kurtán furcsán felugrott a vastraverze, és szinte kihívóan visszaszólt. Én pedig hullákat fogok. Uramisten, merett a nyomozó a páter. Hát igen, mondta a pap, nekem is furcsa volt, hogy valaki csevegés közben ilyet mondjon egy vadidegennek, aki közben gyerekekkel játszik a tengerparton. A nyomozó döbbettem merett az atyára, majd felkiáltott. Miért ennek a csodabogárnak ön szerint valami köze lehet a gyilkossághoz? Szerintem, válaszolt Brown atya, talán némi fényt vethet rá. Számomra elképzelhetetlen, mondta a nyomozó. Elképzelhetetlen, hogy bárki is fényt vethetne rá. Olyan az egész, mint a zavaros hánykódó víz a koromsötét éjszakákon. Mint a sötét hullámok, amikbe beledobták. Normális ész fel sem fogja, hogy egy akkora ember csak úgy szétfoszolhat a levegőben, mint egy buborék. Ki van zárva, hogy ez bárki is? Atyám, kiáltott hirtelen is a papra mellett, aki még mindig a gombját savargatta, s mozdulatlanul ült a hullámok taraját figyelve. Mi jár az eszében? Hová mered olyan furcsán? Csak nem azt akarja mondani, hogy ön lát valami megoldást erre a rejtélyre? Bárni kéne megoldani, suttogta maga elé Brown atya. De ha már kérdezi, igen. Azt hiszem, látok. Most hosszú csend következett, majd a magándetektív meglepő hirtelenséggel kijelentette. Itt jön az öreg titkára a szállodából. Mennem kell. Talán tényleg megpróbálok beszélni ezzel a fura halásszal, akit emleget. Post hoc, propter hoc, kérdezte mosolyogva a tisztelendő. Jegyzet. Post hoc, propter hoc, ezután, tehát, emiatt. Az a logikai hiba, ha két esemény időbeli egymás utánjából oksági kapcsolatukra következtetünk. Ez a titkár piszkosul utál tört ki gyors stílusváltással a nyomozóból. Rühellem én is őt, persze. Majd kikergetett a világból az ostoba kérdéseivel, amitől nem jutottunk egyébre, mint hogy jól összevesztünk. Nyilván féltékeny, hogy gazdája máshoz folyamodott, és nem érte be ennek a ficsúrnak a tanácsaival. Minden esetre én megyek, viszontlátásra, atyám. És már indult is, keresztül vágott a homokos parton, és megállt a móló tövében, ahol úgy látszik, a különös hitszónok már elhelyezkedett tengeri fészkében, s úgy bámult a zöldes félhomályba a móló alatt, mint valami ormótlan polip vagy csípős meduza, amely mérgező szalagjait húzza maga után a foszforeszkáló vízben. Mindenek előtt a pap nyugodtan figyelte a közeledő titkárt. Alakja messziről kivált a tömegből, kemény kalapja és fekete zsakettja makulátlan hivatalnoki eleganciájával. Bár nem volt kedve beavatkozni a titkár és a magándetektív viszályába, Brown atya valami irracionális helyeslést érzett az utóbbi ellenszemvével kapcsolatban. Mr. Anthony Taylor, a milliómos magántitkára, rendkívül nagyvilági fiatalember volt, arcára és ruházatára nézve egyaránt. Arca pedig nem csak rendkívül előnyös volt, de határozottságot és intellektuális fölényt is sugalt. Fehérbőrű arcát sötét haj keretezte, amely oldalt kiséle volt növesztve, mintha pofaszakálba készülne átmenni. Ajkát szorosabban összezárta, mint a legtöbb ember. Egyetlen dolgot tudott Brown atya képzeletben a javára írni, ami talán így kimondva furcsább, mint maga a látvány. Ez a fiatalember az orrcimpájával tudott beszélni. Minden esetre, ahogy az ajkát szorosan összezárta, szinte abnormális hajlékonyság és érzékenység tűnt elő az orracimpáin, mintha képes lenne szimatolva és szaglászva kommunikálni és tájékozódni, magasba emelt orral, mint a kutyák. És mindez ráadásul hibátlanul illeszkedett egy másik adottságához, mégpedig a hangja tónusához. Ha megszólalt, kellemetlen géppuska ropogást vélt az ember hallani, csodálkozva, hogyan törhet elő így csúf hang ilyen megnyerő és kifinomult fiatalemberből. Most minden esetre ő indította el a beszélgetést. Gondolom, nem mosott partra holttestet a víz. Legalábbis még nem jelentettek egyet, se válaszolt Brown atya. S nincs meg a gyilkos óriás testese a gyapljú sállal körültekerve. Nincs, válaszolt Brown atya. Mr. Taylor ajka egy időre leállt, de orcimpái beszéltek helyette, s annyi hirtelen támadt megvetéssel, hogy bízvást szószátjárnak lehetett volna nevezni őket. Egy darabig az atya igyekezett udvari és közhelyekkel tovább lendíteni a beszélgetést, majd Mr. Taylor türelmetlenül közbevágott. Nolám, befutott a felügyelő. Nyilván egész Angliát átfésülték már a gyapjúsálért. Grinstead felügyelő, egy sötétbőrű, hegyes ősszakálú férfi, nagyobb tisztelettel szólította meg Brown atyát, mint a titkár. Gondolom érdekli, atyám, hogy nem sikerült nyomára bukkanunk annak, aki állítólag az éjjel elmenekült a mólóról. Vagy inkább, aki állítólag nem menekült el a mólóról, vágott közbe Mr. Taylor. A móló őrsége ugyanis nem látott senkit, akiről ilyesmit állíthatott volna. Mi minden esetre telefonáltunk minden rendőrőrsre, folytatta nyugodtan a felügyelő. Figyeltünk minden útvonalat, s lehetetlen, hogy sikerüljön elhagyni a Anglia területét. Az a benyomásom, hogy nemigen menekülhetett el a feltételezett útvonalon, mert egyszerűen nincs sehol. Mert nem is volt sehol, csattant fel újra Mr. Taylor, hangja, mint a puskalövés hasított bele az elhagyatott partszakasz csöndjébe. A felügyelő üres tekintettel merett rá. A páter arcán azonban lassacskán némi fény derengett fel, szinte tüntető közönnyel fordult a titkár felé. Úgy érti, barátom, hogy akit keresünk, csupán fantom, vagy hazugság szüleménye? Na végre, mondta a titkás, mélyet szippantott a levegőből fölényes orcimpáinát. Na végre, hogy eszébe jut. Jutott eszembe korábban is, mondta Brown atya. Mindenkinek ez lenne az első gondolata, ugye, ha egy vadidegen bizonyítatlan történetét hallja egy elhagyatott mólon látott titokzatos gyilkosról. Kereken kimondva ön arra gondol, ez a szerencsétlen Muzzleton nem is hallotta, hogy bárki lelőtte volna a milliómost. Sőt, talán egyenest arra, hogy ez a szerencsétlen Muzzleton maga is gyilkos. Minden esetre, mondta a titkár, a pasas abszolút lerobbant, sarokba szorított ürgének hat. Hogy mi történt állítólag a mólón, azt csak tőle tudjuk, s a sztori nem túl meggyőző. Egy óriás, aki csak úgy eltűnik a semmibe. Kész tündérmese, nem túl hihető még az ő előadásában sem. Magáról tanúsíthatja, hogy elpuskázta a dolgát, hagyta, hogy szinte a jelenlétében lepuffantsák a megbízóját. Saját maga vallja be, hogy ostoba és pancser. Lehet, mondta Brown atya, de én szeretem az embereket, akik bevallják, hogy ostobák és pancserek. És ezzel mit akar mondani? Vetette oda ingerülten Taylor. Talán azt, felelte bánatos mosolyol a páter, hogy annyi ostoba és pancser van, aki ezt nem vallja be. Majd kisvártatva így folytatta. De még ha ostoba és pancser is, az még nem bizonyítja, hogy hazug, sőt gyilkos. És elfeledkezik róla, barátom, hogy van egy független bizonyítékunk az elbeszélés hitelét illetően. Mégpedig a levél magától a milliómostól, az unokatestvéréről és annak bosszú hadjáratáról. Ha csak nem tudja bizonyítani, hogy a levél hamisítvány, be kell látnia, van némi valószínűsége, hogy Bruce-t üldözőbe vette valaki, akinek valóban volt indítéka a gyilkosságra. Legalábbis egy bevallottam volt, amiről papírunk van. Azt hiszem, nem értem világosan, szólt zavartan a felügyelő, amit az indítékról mond, atyám. Édes öregem! Úgy látszik, a türelmetlenség tőle szokatlan bizalmasságra hangolta a pátert. Tulajdonképpen mindenkinek lett volna elégséges indítéka. Ha elgondolja az ember, hogyan szerezte pénzét ez a Bruce, ha elgondolja az ember, hogyan szerzik pénzüket általában a milliómosok, a világon bárkinek épp elég indítéka volt, hogy megpróbálja egyszerűen vízbe folytani őket. Sok embernek szerintem automatikusan emelkedett volna a keze, hogy áthajítsa a korláton. Alig ha van olyan, akiben ne támadna ilyen inger. Legalább egyszer életében. Még akár Mr. Taylorban is. Mit akar ezzel mondani, csattant fel Mr. Taylor? S feltűnően megzúzzadtak az orcimpái. Bennem is, folytatta Brown atya. Nézi me constringeret ecclesiae auctoritas. Jegyzet. Nézi me constringeret ecclesiae auctoritas, ha nem kötne meg az egyház tekintélye. Pusztán az erkölcsi igazságérzettől hajtva bárki csábítónak érezheti, hogy ilyen egyszerűen és kézenfekvő módon iktassa ki a kiáltó társadalmi ellentéteket. Én sem vagyok kivétel, ön se, felügyelő, a polgármester sem, de a parti fánkárus sem. Egyetlen ember van a világon, véleményem szerint, aki nem tette volna, és ez a privát nyomozóiroda alkalmazottja, akit Bruce heti 5 font fizetség ellenében épp hogy felfogadott, és akinek még egyetlen hét egyetlen fontját se volt alkalma készhez venni. A titkár elgondolkodott, majd felhorkant. Ha a levél az egyetlen ellenérv, sürgősen meg kell vizsgáltatni, nem hamisítvány-e. Nem tudhatjuk, az egész mese maga is nem olyan légből kapott-e, mintha hamisítvány volna. Maga Magilton is beismeri, nem tudja elképzelni sem megmagyarázni, hogy tűnhetett el a mólóról a púpos óriás. Hát, látja, mondta Brown Páter. Épp ez tetszik nekem a fiúban, hogy beismer dolgokat. Ez most mindegy, erősködött Taylor, s felindultságában csak úgy vibráltak az orrcimpái. A lényeg az, nem tudja bizonyítani, hogy a sálas óriás egyáltalán létezett vagy létezik. És a rendőrség nyomozása és a tanúk vallomása szemernyi bizonyítékot sem produkált létezése felől. Nem, nem, Brown Páter. Egyetlen módon bizonyíthatja ennek a gyanús egyénnek a szava hihetőségét, aki iránt oly nagy elfogultságot tanúsít, ha előteremti nekünk a fantomot. De hát ez nem fog sikerülni. Most jut eszembe, vágott közbe kisé elkalandozva Brown atya. Mr. Taylor, ön nyilván a hotelból jön, ahol Bruce bérelt lakosztályt. Taylor, mintha zavarba jött volna, majd hogy nem dadogva válaszolt. Ő mindig ugyanahoz a lakosztályhoz ragaszkodott. Gyakorlatilag állandóan le volt foglalva a nevére. Most tulajdonképpen nem is találkoztam vele a szállodában. Gondolom, együtt érkeztek kocsin, kérdezte Brown. Vagy vonattal jöttek mind a ketten? Én vonattal jöttem, és én hoztam az egész podgyászt, mondta a titkár türelmetlenül. Valami nyilván közbe jött neki. Egyáltalán nem is láttam, mióta 2-3 hete elutazott Yorkshire-ből egyedül. Ezek szerint, mondta a tisztelendő nagyon szeliden, ha nem Magilton látta utoljára az elhagyottat mólón, Mr. Taylor volt az utolsó, aki látta a hasonlóképp elhagyatott Yorkshire-i lápvidéken. Taylor teljesen elfehéredett, de nyugalmat erőltetett magára, és visszafogta könnyen falzettba sikló hangját. Azt én sosem mondtam, hogy Magilton Bruce-t nem látta a mólón. Nem mondta, de miért is nem, válaszolt Brown atya. Ha barátunk már egy embert kitalált a mólóra, miért nem talált ki vajon kettőt is? Azt persze tudjuk, hogy Bruce valóban létezett, csak épp azt nem tudjuk, hol tartózkodhat már 3 hete. Talán ott maradt Yorkshire-ben? A titkár amúgy is csikorgó hangja szinte visításra váltott. A társasági jómodormáza egyszeriben eltűnt róla. Mit csűri csavarja a dolgokat itt nekünk? Miért nem a kérdésre koncentrál? Mindenféle agyrémeket talál ki ellenem, mert nem tud a kérdésemre válaszolni. Várjunk csak, töprengett el egy kicsit Brown atya. Mi is volt a kérdése, fiam? Nagyon jól tudja, mi volt, és nagyon jól tudja, hogy sarokba szorítottam. Hol van a sálas óriás? Ki látta? Ki hallott róla? Ki emlegette valahogy is a kis hazug védencén kívül? Ha meg akar győzni bennünket, nosza, hozza elő. Ha valaha is létezett, gondolom a Hebridákon lapul, vagy Callaóba hajózott. De elénk kell állítani a páter, bár én tudom, hogy nem létezik. Egy szóval, hol van? Azt hiszem ott, mondta Brown atya, és hunyorogva merett a parti hullámokra, melyek a móló első pillérét mosták. A magándetektív és a halász prédikátor alakja még ott sötét lett a vízről zöldesen tükröződő fényben. Ott lesz, abban a hálószerűségben, amelyet ide-oda dobálnak a hullámok. Akármennyire is meghökkent, Greenstead felügyelő azonnal a helyzet ura lett, és hosszú lépteivel megindult a plázs irányába. Mármint úgy értsem, hogy a gyilkos teste annak a vénembernek a hálójában van, kérdezte. Brown atya bólintott, és követte a felügyelőt a kavicsos, ereszkedő parton a tenger felé. Magilton magándetektív meg épp szembefordult, és megindult ugyanazon az úton felfelé. Arca járása messziről mutatta az izgalmat, melyet a döbbenetes és váratlan felismerés keltett benne. Akármit mondtunk is, igaz, mondta, és levegő után kapkodott. A gyilkos megpróbált kiúszni, de a viharos hullámok elsodorhatták, és végül belefulladt a tengerbe. Vagy tényleg öngyilkos lett. Minden esetre beleúszott a holtteste a vén kénköves hálójába, s nyilván erre célzott a vén megszállott, mikor azt mondta, hogy hullákat fog. A felügyelő olyan sebesen indult a partra, hogy lehagyta a másik kettőt, de azok hallották, amint felhangon gyors utasításokat ad. A halászok meg néhány bámészkodó pár perc alatt partra vonták a rendőrök segítségével a hálót, s tartalmát kiborították a vizes homokra, amelynek szemcséi még mindig csillogtak az alkonyati fényben. Mikor a titkár megpillantotta a holttestet, ajkára fagyott a fölényes mosoly. Mert a homokon valóban egy óriási méretű férfi teste feküdt, elrongyolódott köpenyben. A háta enyhén púpos hatalmas felhúzott válla miatt, és az arca csontos és hegyes, mint a sasé. A nyakáról letekeredett, szakadozott piros gyapjúsál nagy vérfoltként terült ki az alkonyati fövenyen. De Taylor nem a sálat nézte, és nem is a mesebeli méreteket, hanem az arcot, és az ő arcán, a látvány nyomán hitetlenkedés és gyanakvás gyors egymás utánban. A felügyelő Magiltonhoz fordult új keletű udvariassággal. Ez minden esetre bizonyíték a történetéhez, Mr. Magilton mondta. És Magilton, még ezt az udvarias kijelentését nem hallotta, nem is sejtette, hogy milyen általános hitetlenkedés fogadta a történetét. Senki se hitt neki. Senki, Brown atyát kivéve. Így aztán, látva, hogy az atya készül kiválni a kis csoportból, indult volna, hogy elkísérje, de megtorpantotta a látvány, hogy a páter már megint megbabonázva tekintget az átkozott játékautomaták felé. Sőt, már kotorászik is a zsebében apró pénz után. De a tisztelendő hirtelen megmerevedett, a keze két ujja között a pennivel megállt a levegőben, mert újra meghallotta a titkár kellemetlen fejhangját. S gondolom hozzátehetjük, mondta Taylor, hogy ezzel az ellenem felhozott durva és ostoba vádak is hitelüket vesztették. Tisztelt uram, szólalt meg a pap, én az égvilágon semmivel se vádoltam. Nem vagyok olyan ostoba, hogy azt higgyem, képes lett volna megölni a gazdáját Yorkshire-ben, aztán idejönni, hogy a rengeteg kofferjével vesződhessen. Csak arra céloztam, hogy még könnyebben tudnám a gyanút önre terelni, mint ahogy ön igyekezett meggyanúsítani szegény Mr. Magilton-t. Mégis, ha valóban ki akarja deríteni az igazságot ebben a piszkos ügyben, és megmondhatom, az igazság jó részét nem derítette ki még senki, felhívhatom a figyelmét egy apró tényre az ön illetékességi köréből. Ugyancsak különös és figyelemre méltó tény, hogy Mr. Bruce-t, a milliomost a tényleges meggyilkolása előtt hetekig nem látta senki azokon a helyeken, ahol megszokott fordulni. Minthogy az a benyomásom, magából ragyogó amatőr detektív válhat fiatalember, próbáljon elindulni ezen a nyomon. Mit jelentsen ez? Kérdezte ingerülten Taylor. De Brown atya válaszra sem méltatta, mert már elmerülten rángatta az egyik játékautomata karját, amitől az egyik bábú elindult, majd a másik nagy ugrásokkal követte. Brown atya? Kérdezte Magilton, s a bosszúság majdnem újra erőt vett rajta. Megmondaná, miért élvezi annyira ezt az ostoba játékot? Egyetlen okból felelt a tisztelendő, miközben egészen közelhajolt a bábi játék üvegéhez. Mert itt van elrejtve a tragédia kulcsa. Hirtelen felegyenesedett, és jelentőségteljesen nézett Magilton szemébe. Első perctől tudtam, hogy az igazságot mondja, és az igazság ellenkezőjét. Magilton elámult, hogy a rejtélyek íme visszatérnek. Egészen egyszerű a megfejtés, magyarázta a páter kissé lehalkítva hangját. Az, ahol test a vörös sállal a nyaka körül ott lenne a homokon, Brian Bruce milliomos teste. Több hullát nem fogunk találni. Na de két ember volt, kezdte Magilton leesett állal. Minden elismerésem oly érzékletesen írta le a két figurát, mondta Brown atya. Biztosíthatom, életemben nem fogom elfelejteni. Szerintem kifejezetten szép írói vénára val, s talán jövedelmezőbb lenne, ha a nyomozás helyett az újságírással próbálkozna. Bizony, minden apró részletre emlékszem, hogy leírta a két férfi alakját. Csak az a helyzet, hogy furcsa mód minden részlet épp ellenkezően hatott a maga fantáziájára, mint az enyémre. Kezdjük az elején. Azt állította, hogy az első fej, amely megjelent az ablak mögött, méltóság teljes volt, tiszteletet parancsoló. Mire rögtön megállapította magában, ez ő, a trösztvezér, a kereskedelmi nagyfejedelem, a nemzetközi piac irányítója. Én viszont, mikor a méltóság teljes tiszteletet parancsoló megjelenést említette, azt mondtam magamban, tipikus színész, minden gesztus a színészre val. Ilyen fellépés nem azáltal szerez az ember, hogy az Egyesült Kereskedelmi Tröszt elnöke lesz, hanem azáltal, hogy Hamlet atyának szellemét, vagy Julius Cézárt, vagy Lír királyt játssza, s ha megszerezte egyszer többé, le nem kopik róla. Nem látott eleget a ruházatából ahhoz, hogy megállapíthassa, kopotta-e vagy gazdag. Csak egy szőrmecsíkot látott, és valami divatosnak tűnő szabásvonalat. És mikor ezt a kettőt említette, ismét azt mondtam magamban. Hát persze, a színész. Mielőtt részletekbe bocsátkoznánk a másik férfival kapcsolatban, hadd említek meg róla egy apróságot, ami feltűnően megkülönböztette az elsőtől. Azt mondta, hogy a második nem csak öltözködésére nézve volt elhanyagolt, de arca is bolotválatlan volt, sőt borostás. Nos, elhanyagoltan öltözött színészt láttunk már eleget. Mosdatlant is, iszákost is, kifejezetten visszataszító színészeket is. De az elképzelhetetlen, hogy szerződésben álló színész, vagy pláne olyan, aki éppen szerződésre vadászik, borostásan mászkáljon a nyilvánosság előtt. Ezzel szemben a borotválkozás az első, amit egy úri ember vagy egy gazdag különc hajlamos elhanyagolni, ha az idegei kezdik felmondani a szolgálatot. Márpedig okkal feltételezhetjük, hogy barátjának, a milliomosnak kezdték az idegé felmondani a szolgálatot. A levél tanúsága szerint addigra már teljesen össze is roppant. De nem csak nem törődömségből volt olyan elhanyagolt és szegényes a külseje. Nem gondolt még rá, hogy a szerencsétlen tulajdonképpen bujkált. Azért nem jelentkezett be a szállodába, azért nem látta a titkára se hetek óta. Milliómos volt, de minden igyekezetével azon volt, hogy ezt elleplezze. Nem olvasta a fehér ruhás hölgyet? Nem emlékszik, hogy az előkelő és lenyűgözően gazdag Foszkó grófnak egy titkos társaság elől kell mentenie az életét, és ledöfött holttestére végül olyan kék inkben találnak rá, amilyen francia munkások hordanak? Most térjünk vissza a főszereplők viselkedésére. Úgy látta, nem de, hogy az első nyugodt, összeszedett. S ön azt mondta magában, íme az ártatlan áldozat. Holott az ártatlan áldozat levele egyáltalán nem volt nyugodt, se összeszedett. Mikor én meghallottam, hogy nyugodt volt és összeszedett, arra gondoltam, ez a gyilkos. Végre is miért ne lenne nyugodt és összeszedett, hisz pontosan tudta előre, hogy mire készül. Már rég elszánta rá magát, ha valahogy is habozott vagy lelki furdalása támadt, már rég elintézte magában, mielőtt megjelent volna a színen. Nem valószínű, hogy különösebb lámpaláza lett volna. Nem rántotta elő a pisztolyát és nem hadonászott vele, de miért is tette volna? A zsebében tarthatta, és aztán a zsebéből lőtt. A másik viszont idegesen babrált a fegyverével, mert majd megőrült, úgy félt, és valószínűleg életében nem volt pisztoly a kezében. Azért hadonászott vele, amiért a szeme is össze-vissza járt. Emlékszem, barátom, hogy mesélte a dolgot, külön hangsúlyozta, hogy az áldozat hátrafelé tekintgetett. Hát persze. Mert nézte, hogy követik-e. Mert hát nem ő üldözött, hanem őt üldözték. Maga pedig, mert véletlenül az elsőt látta meg előbb, biztos volt benne, hogy a másik jár az ő nyomában. Matematikailag vagy mechanikusan értelmezve mind a kettő előtte is meg utána is futott a másiknak, mint ezek itt. Kik? Kérdezte a magyarázatba beleszédült detektív. Hát ezek a bábuk itt, mondta Brown atya. Csak kis falapáttal, mely észrevétlenül végig ott maradt a kezében, mióta csak a rejtés gyilkossági ügy szóba került köztük, megveregette a játékautomata fedőlapját. Ezek a kis óraművel hajtott bábuk, amelyek állandóan körbe-körbe futnak és üldözik egymást. Legyen mondjuk az egyik kék úr, a másik meg piros úr, a köpenyük színének megfelelően. Véletlenül kék urat indítottam útnak előbb, így hát a gyerekek neki drukkolnak, mert nyilván ő menekül, és piros úr üldözi. De pont fordítva lenne, ha véletlenül piros urat indítom el először. Azt hiszem, kezdem érteni, mondta Muggleton, és így persze minden pontosan a helyére kerül. A családi hasonlóság mindkét irányban érvényes, és senki nem látta, hogy a gyilkos elhagyta volna a mólót. Igen, mert őt senki se kereste, mondta az atya. Nem kaptak utasítást rá, hogy egy asztrahán prémes, nyugodt fellépésű, simára borotvált úr után kutassák fel a félországot. Azért tudott elszelelni, mert a gyilkos személy leírásában ugyebár arról volt szó, hogy hórihorgas figura nyakában egy ócska piros gyapjúsállal. De a helyzet az, hogy az asztrahán prémes kabátot viselő színész ölte meg a milliomost, akinek a nyaka körül piros sál volt, és ott is fekszik szegény a fövenyen. Épp mint ez a két kis fénbaba, a kék meg a piros, csak mert az egyiket előbb látta, rosszul ítélte meg, melyiknek piroslik az arca bosszúvágytól, s melyik kékült el a félelemtől. Ebben a pillanatban két-három gyerek indult meg feléjük a süppedő homokban. A tisztelendő integetni kezdett feléjük a falapáttal, és invitálólag mutatott az automatára. Muggleton rögtön sejtette, hogy magára akarja vonni a figyelmüket, nehogy véletlenül odakószáljanak a mólóhoz, a rémséges letakart kupachoz. Ez az utolsó fillérem, mondta nekik Brown atya. Aztán indulás uzsonnázni. Tudod, Doris, nekem legjobban az ilyen játékok tetszenek, amik körbe-körbe járnak, mint, tudod, a kis dalban a gyerekek a szederfa körül. Hisz az Isten is azért teremtette a napokat és holdakat, hogy körbe-körbe járjanak, mint a gyerekek a szederfa körül. Azokat viszont, ahol az egyik játékosnak meg kell előznie a másikat, ahol az győz, aki gyorsabban fut, fej-fej mellett kezdik, majd az egyik lehagyja a másikat, meg még ennél is iszonyúbb dolgok fordulhatnak elő. Hát azokat a játékokat én nem nagyon kedvelem. Szeretek kék úrral és piros úrral gondolni. Ezek sose vesztik el a jókedvüket. Egyformán szabadok és egyformán győztesek. Soha nem bántanák egymást. S te, vad szerelmes, kinek ajkad bár oly közel, édes célt mégsem ér. De nem is folyik vér, ó boldog piros úr, ne bánd, bár vágyat két hiába kér, örökkön futsz, s örökkön kék a kék. Miután elharsogta ezt a kisi átformált Keats idézetet, Brown atya a hóna alá dugta a falapátot, és két oldalról maga mellé vett egy-egy gyereket, és ünnepélyesen elvonult a parti teázóba, hogy meguzsonnáztassa őket. Jegyzet: John Keats óda egy görög vázához című versének részletei nyomán. Tóth Árpád fordítása.